Szép jó napot kívánunk, ez itt a Cégkassa Podcast a Garantika támogatásával. Ahogy eddig is, most is a kis és középvállalkozásokhoz szeretnénk szólni, lehetőségeket, információkat eljuttatni hozzájuk, hogyan tudnak boldogulni a mindennapi életben, hogyan tudják növelni az üzletüket. Az egyik ilyen nagyon-nagyon érdekes kérdés az, hogy hogyan lehet forrásokat bevonni ahhoz, hogy a vállalkozás tovább fejlődjön, tovább növekedjen. Az elmúlt adásokban rendre a hitel oldalról próbáltunk beszélgetni, de hát meg lehet osztani egyébként magát a vállalkozást is valamilyen szinten, és erre a legkiválóbb példa az a tőzsde, a tőzsdére jutás. Azonban nagy kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a tőzsdéhez, mint vállalkozás, hogyan gondolunk rá, hogy egy vállalkozás ott megjelenhet. Ezért kértük meg Nagy Péter Gábor urat, a Budapest Értéktőzsde kibocsátási és akvizíciós igazgatóját, hogy beszélhessünk arról, hogy mit kell gondolnunk arról a tőzsdére jutásról, a tőzsdei jelenlétről, mit jelenthet ez egy kis és középvállalkozásnak. Szerbusz, jó napot kívánok!
Szerbusz, jó napot kívánok én is, köszöntök mindenkit, akit nézi, hallgatja az adást.
Most ugye a KKV-k esetében egy nagyon fontos időszak jön, ugye a generációváltás előtt vagyunk, hiszen a rendszerváltás idején alakított cégekből azért a tulajdonosok lassan kikopnak az eredetiek, az utódok majd vagy viszik tovább, vagy nem. Tehát a generációváltás lehet az egyik olyan helyzet, amikor a régi tulajdonos úgy tud kiszállni ebből a dologból, hogy akár bent tud maradni, mint főrészvényes, és ettől függetlenül tud tőkét bevonni.
Igen, ez egyértelműen egy lehetőség. Ilyenre olyan komoly gyakorlati példát szerintem nem látunk még, de olyat láttunk már, hogy a családi irányítású cégbe megérkezett a tőzsdére, és már látszik a következő generáció egyébként, aki benn van a cégben és dolgozik, és előbb-utóbb nyilván az ő kezébe fog kerülni az irányítás. Olyat ellenben sokkal többet láttunk, hogy egy tőzsdére érkező KKV azt tűzte ki célul, akár az IT-iparban, akár egy hagyományos iparban működő cég esetében, hogy ő bejön a tőzsdére, szerez finanszírozást, szerez tőkét, és megvásárolja a generációváltással küzdő cégeket, ahol a tulajdonos sem családon belül, sem más módon nem tudja továbbadni a céget, ellenben ő már szeretné élvezni a nyugdíjas kort, így idézőjelben, és akkor ez a tőzsdei cég megvásárolja ezeket a kisebbeket, beintegrálja. Nyilván a szakemberek is nagyon fontosak ezekben a cégekben, akik tudják segíteni a növekedést, tehát kihasználja a szinergia lehetőséget ezáltal, tehát tőzsdei cégek tudnak segíteni a generációváltásban, akár saját magukon is, de másokon is, és ez az utóbbi talán azt gondolom, hogy egyre gyakoribb lesz.
Kérdés igazából az minden egyes beruházásnál, és már pedig akár a tőkei beruházásnak számít, a tőkebevonásra egyfajta beruházásnak számít, vagy a tőzsdei jelenlét is egyfajta ilyen beruházásnak számít, hogy ennek milyen költségei vannak. Mennyire lehet visszatartó erő, hogy egy tőzsdei jelenlét, az állandó jelentéstételi kötelezettség és ennek a transzparenciának a biztosítása, ez milyen költségekkel jár, és miben tud segíteni ebben a tőzsde?
Ez olyan projekt, mint a magánéletben egy házépítés, vagy egy vállalat esetében egy új telepnek a felépítése, tehát meg kell, hogy legyenek az alapok, és akkor arra kell építkezni, és ezt meg kell tervezni, és nyilván ki kell számolni, hogy ez megéri-e felépíteni azt az új gyártelepet, tehát ez egy projekt gyakorlatilag, egy beruházás, ahogy te is említetted. KKV-k esetében én azt gondolom, hogy nyilván ezek nem publikus számok, de azt lehet látni, hogy pár 10 millió forintból egy átvilágítási, egy jogi folyamatot, dokumentációs folyamatot végre lehet hajtani, ami szükséges ahhoz, hogy a tőzsdéhez, vagy akár a Magyar Nemzeti Bank felügyeletéhez benyújtsa a megfelelő információkat a társaság, és akkor meg tud érkezni a tőzsdére, NRTV. Ebben az esetben még tőkebevonási tranzakciót nem hajtott végre, hiszen lehet a tőzsdélépés egyébként két lépcsős is. Valaki NRTV válik, és következő 1-2-3 éves periódusban, vagy amikor az időzítés jónak gondolja, akkor csinál egy tőkebevonási tranzakciót, aminek nyilván megint van dokumentációs, meg időbeli költsége, meg el kell menni a befektetőkhöz egy jó kis üzleti tervel, és akkor azt el lehet magyarázni nekik. Nyilván ehhez is kellenek a profi tőkepiaci tanácsadók. Miben segít a tőzsde? Segít a tőzsde abban, hogy a KKV-k, akik velünk kapcsolatban vannak, ők a megfelelő tudást megkapják a mi oktatási és szemléletformáló rendezvényeinken. Ugye ezt a BÉT mentor szolgáltatásnak hívjuk, tehát gyakorlatilag mentoráljuk a hazai KKV-kat, összekütjük őket ezeken az oktatási eseményeken a tanácsadókkal, más tőzsdei középvállalatok vezetőivel, hogy egymással beszélgessenek, tanuljanak egymástól, és nem csak a tőzsdére lépésről, hanem magának a vállalatirányításnak a megteremtéséről, vagy akár a cégérték növeléshez vezető lépésekről is hallanak tőlünk, de a fenntarthatóságról is, a digitalizációról, innovációról, minden, ami fontos tud lenni annak érdekében, hogy megfeleljenek a befektetői elvárásoknak. Ezt mi ingyen nyújtjuk a cégeknek, ezeket az eseményeket évente 5-6 alkalommal találkozunk, el tudnak menni egyébként külföldre is, az olasz tőzsde által működtetett elit középvállalati fejlesztési oktatásra is, és egyébként együttműködünk hazai nagy bankokkal is, ahol szintén a bank nagy és középvállalati ügyfélkörének is elmondjuk a hasznos tudnivalókat közösen a bank szakembereivel, hogy miért lehetőség, miért fontos nekik azt egyáltalán megismerni azt a lehetőséget, hogy a tőzsdére jöhetnek. Ehhez a banki együttműködésekhez egyébként most társul anyagi támogatás is. Azok, akik jelentkeznek a tőzsdénél vagy a banknál, azok kaphatnak 5 plusz 5 millió forint anyagi támogatást a költségek megtérítésére, abban az esetben, hogyha a következő egyéves periódus során, tehát 2025. december 1-ig megérkeznek a tőzsdére, akkor mi közösen a bankokkal, bank és tőzsde adunk egy-egy vállalkozásnak 5 plusz 5 millió forintot.
Hányan vannak egy ilyen lehetőségben?
Most várjuk a jelentkezőket, hiszen a tőzsdére lépés folyamata azért ez egy 6-9 hónapot felszokott ölelni, tehát jelentkezhetnek. Keretünk rendelkezésre áll. Egyébként úgy, hogy sok céget tudunk fogadni erre a pályázatra.
Vannak óvatos tervek, hogy hány cég jöhet?
Én akkor lennék elégedett, hogyha két számjegyű lenne a jelentkezőknek a száma, de a realitásokat nézve szerintem az 5 és 10 között lesz valahol a jövő évi tőzsdei belépők száma, hogyha KKV-król beszélünk. Én azt gondolom, hogy azok a előzetes megbeszélések, tárgyalások, amit az elmúlt 1-2 évben a hazai középvállalatokkal folytattunk, azok alapján ez talán még egy óvatos szám is, de hát tudjuk, hogy a sok esetben a cégek az időzítésen gondolkodnak, hogy mikor lépjek a tőzsdére, nem akar se túl korán, se túl későn, persze már csak utólag derül ki, hogy későn jött a tőzsdére, de hát itt is arra tudok hagyatkozni, amit nekünk vállalatvezetők mondanak, és ez el is hangzott legutóbb egy ilyen vállalati konferencián az egyik cég vezetőjének a szájából, hogy senki ne gondolkodjon az időzítésen, hogyha eldöntötte, hogy a tőzsdére megy, akkor induljon el, mert az is egy tanulási folyamat lesz, és nem érdemes várni arra, hogy éppen hol tartózkodik a Bux Index, az euroforint árfolyam, vagy mi van a vállalatnak a működési környezetével. Ő azt gondolja, hogy a tőzsde neki megoldás bármilyen dologra, akár a növekedés felgyorsítására, akár a generációváltásra, akár a mindenféle beruházásnak a megalapozására, vagy egyszerűen szeretné növelni az ismertségét a vállalatnak, új munkavállalókat szeretne bevonni, és őket motiválni akár részvénycsomaggal, akkor induljon neki a tőzsdei projektnek.
Egy másik félelem azért benne van ebbe a dologba, hogy én a saját vállalatomat meg tudom értékelni. A Magyar Nemzeti Banknál a pénzügyi vállalkozások, vagy a háztartások pénzügyi vagyonában mindig ott van egy jelentős összeg, majdnem a harmadát így jelentik van. Azok a vállalatok, amiket saját tulajdonú vállalatként működtetünk, és ennek van egy értéke. De ezt az értéket, ezt igazából senki nem tudja rendesen árazni. Ellenben a tőzsdén van egy érték, ami látható, és forintosítható. Sokan pedig attól tartanak, hogy ez nem feltétlenül tisztán csak az üzleti értéket jelenti, hanem van benne vagy egy hype, vagy éppen egy ellenkező irányú dolog, amikor éppen nem megy jól a tőzsdén, és éppen zuhanó árfolyamok vannak, és így a saját cégnek az értékének az esésével kell küzdeni, és ezt nem nagyon tudják még hova tenni. Ez ellen hogy lehet harcolni, vagy milyen tanácsokat lehet adni, hogy mit csináljon egy vállalkozó, amikor azt látja, hogy a részvényeinek az árfolyama.
Ugyanazt tudom tanácsolni, amit nem egy középvállalati vezetőtől hallottunk, hogy ugye van egy nagyszerű esemény, a tőzsdei csengetés, tehát az első kereskedési napja a vállalatnak az úgy kezdődik, hogy 9:00 perckor megszólaltatja a Bétnek az ikonikus csengőjét, azzal jelképezzük a kereskedésnek az indulását, és onnantól kezdve akkor látszik az árfolyam mindenhol. Nyilván a Bét honlapján, meg egyéb helyeken is. És hát mit mondanak a vállalatvezetők, hogy úristen, hol lesz az első kötés, mi lesz az első árfolyam, ezen izgulnak, és ezt még nézik egy hétig, vagy kettőig, vagy háromig. És egy hónap után azt mondják, hogy hát én igazából a céggel foglalkozok, nem az árfolyammal. Ha a cégnek jól fog menni, az árfolyam is a helyére fog kerülni, előbb vagy utóbb, nyilván minél több befektetőt tudok bevonzani, annál jobban lesz értékelve a cég, véletlenül annál magasabb árfolyamon, és igazából erre kell fókuszálni a cégvezetésnek, nem a tőzsdei árfolyamok hullámzására, ami alakulhat egyébként a befektetői hangulat által is, de alakulhat minden más tényező által, nagyon sok minden benne tud lenni, úgyhogy a cég vezető tulajdonos stratégiával és a cégnek az operatív működésének a kiválóságával kell, hogy foglalkozzon, és az árfolyamok előbb-utóbb fair módon be fogják értékelni a céget.
Mennyiben lehet tanácsot adni arra, hogy egyébként hogyan bánjak a befektetőimmel? Említetted itt ugye az egyik részt, hogy az árfolyamot szeretné a befektető, hogy az emelkedjen, a másik oldalon meg lehet, hogy azt mondja, hogy hát neki az a hozam, amit itt most osztalékként neveznek a vállalatok teljesítményébe, hogy az legyen egy stabil, vagy az legyen növekedő. Mit lehet tanácsolni egy vállalatnak? Mert ugye közben, ha KKV-król beszélünk, egy folyamatos növekedésben vagyunk, tehát nem feltétlenül az a megoldás, hogy én felosszam a nyereséget, hanem azt újra befektessem. Csak ezt akceptálja a részvényes.
Kommunikálni kell. El kell mondani a részvényeseknek, hogy ha növekedési stratégiában van a cég, akkor az azzal jár, hogy minden nyereséget visszaforgat a növekedés támogatása érdekében. Ha befektetők osztalékot szeretnének, akkor olyan céget kell keresniük, aki azt kommunikálja, hogy ő egy stabil iparágban, egy nagyon nagy szereplő, nincsenek előtte komoly kihívások, majd ha lesznek, akkor majd arról fog dönteni, hogy akkor a növekedés finanszírozza az eredményből, de egyébként addig meg osztalékot fizet. A befektetőnek kell megkeresni azt, hogy számára melyik válasz szimpatikus. Egyébként látjuk azt a BTX-endre megérkezett KKV vállalati körben, hogy gyakorlatilag senki nem fizet osztalékot. Vagy nagyon minimális mértékben, de azért 2-3 éves időtávon már azt prognosztizálják a befektetők számára, hogy a növekedési tervek realizálódása esetén osztalékfizetés is lehetséges, és akkor ki lesz alakítva a megfelelő osztalékpolitika, és ezt kommunikálni fogják. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerre növekedés és egyszerre osztalék az azért ebben a KKV körben ez nem elvárható, az ellenben igen, hogy ők ezt elmondják, hogy erre vonatkozóan a stratégiájuk a befektetőknek.
Kik lehetnek a potenciális befektetői egy KKV-nak egy ilyen részvénypiacon? Ugye sokszor beszélgetünk, ugye, hogy a háziasszonyok, mint részvénybefektetők, ez általában olyankor jön elő, amikor a egyik legnagyobb ikonikus, vagy egy-két ikonikus blue chipünknek az árfolyama mozog, és akkor hirtelen beleadnak a piacba. De hogyan lehet elérni azt, hogy az egyszerű háztartások is elkezdjenek akár KKV-kbe gondolkodni, illetve mit láttok, hogy aki most KKV-ként ment a piacra, ő neki milyen speciális befektetői kör az, aki vásárolja a részvényeit?
Amikor tőkét emelnek ezek a társaságok, ugye ezek zárt körű tőkeemelések szinte kizárólagosan. Ez azt jelenti, hogy egy tranzakció esetében maximum 149 személy tudnak megszólítani. Tehát nem állhatnak ki a nyilvánosság elé, hogy akkor most mindenki jegyezhet a részvényekből. Ezek szűk körűek. Tehát jellemzően 10-es, 20-as, 50-es nagyságrendben érkeznek egy tranzakcióban új befektetők, és ezek jellemzően vagyonos magánszemélyek, vagy olyan intézményi befektetők, mint például a Széchenyi Alapok Magyarországon, aki már évek óta támogatja és figyeli ezeket a tranzakciókat, és jelentős többségében be is száll ezekbe a tőkeemelésekbe. Úgyhogy ez a kezdeti lépés, és amikor ezek a cégek már a nyilvános kereskedésben vannak, akkor jöhetnek ugye a retail befektetők, a lakossági befektetők, amennyiben ugye hozzájuk eljut az információ. Ugye ez egy nagyon nagy feladat, a cég számára is, meg nyilván a BT is segít ebbe, hogy promotáljuk azt, hogy ezek a cégek itt vannak, léteznek, vannak komoly növekedési terveik, lehet is akár találkozni velük. Egyébként erre vonatkozóan elindítottunk egy új kezdeményezést, amit úgy hívunk, hogy BÉT Befektetői Klub. Ez jelenleg zárt körű volt, de természetesen majd tervezzük azt is, hogy minél szélesebb rétegekhez eljusson az információ, ahol a tőzsdei KKV cégek vezetői kiálltak a színpadra, és elmondták nagyon röviden, hogy mi az ő sztoriuk. És a közönségben pedig ott ültek a broker cégek kiemelt ügyfelei, üzletkötői, tőkepiaci tanácsadók, nagybefektetők, kisbefektetők, mindenki, aki érdeklődött ez iránt, de mondom, ez egy zárt körű rendezvény volt, de ez nagyon fontos, hogy az információ eljusson a lakossági befektetőkhöz, és nekik pedig tisztába kell lenni az, hogy a részvénybefektetés, akár a nagy blue chipekről beszélünk, akár a kicsikről, hasonló kockázatokat hordoz magában, tehát ha valaki csak egyet kiválaszt, akkor én azt gondolom, hogy azzal kockázatot vállalt, és ezzel a kockázatban tisztába kell lennie. Minél többet választ akár a kicsikből, akár a nagyokból, annál inkább mérsékelni tudja ezt. Ugye ez a ne tedd az egy kosárba az összes tojásodat elve alapján előbb-utóbb egy ilyen portfóliót, ha felépít valaki a kis, közepes és nagy cégekből, akkor egy nagyon jó teljesítményt tud elérni. Mindig lesznek jó teljesítők, mindig lesznek olyanok, akiknek az adott gazdasági körülmények között nehezebben megy, ezért is nem szabad csak egyre fókuszálni.
Ahhoz, hogy ezeket a befektetéseket a befektetők megtalálják, ez ugye direktbe a tőzsdén nem lehet kereskedni, brókercégek kellenek. És ezek a brókercégeket ugyanis föl kell készíteni arra, hogy ezeket a vállalkozásokat tudják majd promotálni, tehát az ő információkat kell megosztani. A példát mondom, amikor az egyik biztosító a Budapesti Értéktőzsdén lépett, akkor lényegében nem volt elemző, aki igen, értett volna a biztosítási piachoz, és mi szakújságírók próbáltunk legalább kérdésekkel egy ilyen befektető napon abban az irányba mozgatni az elemzőket, hogy mik azok, amiket lehet ebből a szempontból kihozni. Mennyire fontos az, és mennyire tekinti fontosnak a BÉT, hogy egyébként ezeket a kereskedő partnereket is információval lássa el, hogy ők jobban tudják ajánlani ezeket a vállalkozásokat, akik a tőzsdén méretnek meg.
Ugye nagyon fontos az, hogy a kereskedést az azzal tudjuk javítani, hogyha minél több információ eljut a befektetőkhöz. Ehhez szükséges, hogy legyen elemzés mindenkiről. Azonban azt tapasztaljuk, hogy a kisebb cégeknél az elemző házaknak a kapacitása már véges, és nem jutnak el feltétlenül hozzájuk. Ugye a blue chipeket egyértelműen mindenki elemzi, és aki utánuk következik, ott már érdemes támogatni őket, ezért van nekünk már hosszú évek óta egy elemzési programunk, ahol gyakorlatilag anyagi forrásokat is rendelkezésre bocsátunk a cégek és az elemzőházak részére, és akkor így közösen a céggel finanszírozva az elemzők követik a céget, és rendszeresen adnak tájékoztatást negyed évente az ő eredményeikről. És ugye még ahhoz, hogy a kereskedés minél élénkebb tudjon lenni ezekben a cégekben, árjegyzési programot is elindítottunk, itt nyilván a broker cégeknek a kereskedőire kell gondolnunk, vagy valamilyen automata rendszereire, akik mindig folyamatosan adott közévállalati papír esetében a kereskedési könyv vételi és eladási oldalán is mutatják az árfolyamat és a mennyiséget, hogy ők hol hajlandóak adni-venni. Ugye az azt segíti, hogyha éppen valaki nem találna ellenoldalt, vagy vevőt, vagy eladót az ő kereskedési szándékára, akkor a broker cég odáll. Úgyhogy mi ebben tudunk segíteni, és hát számítunk nyilván a gazdasági újságírókra is, hogy felkarolják ezeket a cégeket. Egyébként a cégek is nagyon aktívak a kommunikáció területén, tehát elmennek sok konferenciára, ahol ugye ott vannak a magánbefektetők, vagy rócsóznak az országba, tehát nem csak a felvásárlási célpontokat keresik, hanem a potenciális lakossági befektetőket. Ugye a tőzsde oldalán fel lehet iratkozni a hírekre is, minden egyes céget ki lehet választani, és be lehet jelölni, hogy milyen típusú hírekről szeretne értesülni a befektető, ezt a cégek oldalán is meg lehet tenni, de hát ugye a BÉT oldalán pedig, ha valaki beregisztrál, akkor több céget is ki tud egyszerre választani, és akkor folyamatosan értesül a fejleményekről.
Nagy Péter Gábornak nagyon szépen köszönjük, hogy segített nekünk eligazodni, önöknek pedig köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!